Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
A magyar irodalom barokk korszaka. A heroikus barokk. Zrínyi Miklós, Szigeti Veszedelem. Kisfarkas Gábor előadását közvetítjük az Elte bölcsészkaráról. A felvétel 2005. márciusában készült.
A következő két órán Zrínyi Miklós munkásságáról fogok beszélni, a mai órán a Szigeti Veszedelemről, a következő órán pedig a lírai művekről, illetve a prózáról lesz szó. Ez nagyjából súlyában, fontosságában két megegyező nagyságú anyag. Nagyon sok mindent lehetne elmondani Zrínyiről, és én nem fogok mindent elmondani ezen a két órán, tehát hogyha valaki a vizsgára készül, akkor feltétlenül olvass el azokat a szakirodalmakat, amelyek meg vannak adva a tétellistán. Tehát Klanicai Tibornak a Zrínyi Miklós című munkáját elsősorban, ami 1964-es második kiadását érdemes használni, mert az első 54-es kiadásban még nagyon sok a korszakra jellemző állítás van. És Kovács Sándor Ivánnak a Lírikus Zrínyi című könyvét. Először egy kutatástörténeti összegzéssel szeretném kezdeni, hogy mikor mit gondoltak Zrínyiről. Talán hallottatok már róla, hogy a 17.-18. századból nem sok kritikai észrevétel maradt ránk Zrínyi költeményeiről, tehát az Adriai-tengernek szirénájáról. Amit tudunk, azok a fennmaradt példányokból szűrhetők le, illetve más költők által imitált Zrínyi versek fogadtatásából értesülhetünk arról, hogy valaki olvasta egyáltalán Zrínyit. Tehát az Adriai-tengernek szirénája nem volt nagy könyvsiker, mint mondjuk Balassi és Rimai Istenes énekei. Az utóbbi két évtizedben, főképp Kovács Sándor Ivánnak köszönhetően tudjuk, hogy sokan imitálták, de ennek nem adtak hangot, tehát nagyon kevés kritikai nyilatkozat van erről, hogy én szeretem Zrínyi Miklós műveit. Ami van, az inkább pont az ellenkezője, hogy nem szeretik Zrínyi Miklós műveit. Szembeállítva mondjuk Gyöngyösivel, az egyik leghíresebb példa erre az Akadémiai Könyvtár Zrínyi példánya, Sziréna példánya, amikor a Szigeti Veszedelem olvasónak szóló előszavából, ami a kötet elején van, azt olvassuk, hogy szegény az magyar nyelv, aki verset ír, az elhiszi szómat, akkor ez a 18. századi tudós olvasó odaírta, hogy ha Gyöngyösi nyelvével bírnál, nem mondanád ezt. Tehát, hogyha ugyanolyan jól verselnél, olyan szép felező 12-esekbe, olyan remek rímeid lennének, mint Gyöngyösinek, akkor nem mondanál ilyesmit. Úgyhogy a 18. század végén kezdődnek meg a kritikai kutatások Zrínyi körül. Az első, akinek felkelti a figyelmét Rádai Gedeon, aki megpróbál, szintén még problémái vannak a verssel, tehát azt hiszi, hogy ezen javítani tud, és neki áll kijavítani a Szigeti Veszedelmet. Ugye főképp neki is a felező 12-esek regulátlanságával van gondja. Csokonai tervez egy kritikai kiadást 1795 körül, tehát ekkor már egy ilyen kezdődő nemzeti Zrínyi kultusznak a tanújelét látjuk, hiszen 1790-ben megjelent Zrínyi Áfiuma, és ezután indult meg igazából a Zrínyi nemzeti hősként való tisztelése. Az első kézzelfogható eredményt az Kazinczy teszi le az asztalra 1816-ban, amikor megjelenik a Szigeti Veszedelemnek, illetve a teljes akkor ismert Zrínyi életműnek az első, hát modern kiadása, de úgy is lehet mondani, hogy második kiadása. Ebben az Adriai-tengernek szirénája, illetve a török áfium ellen való orvosság szerepel. Kazinczy nagy tervekkel indult a kiadáshoz, azt tervezte, hogy majd minden szöveg párhuzamot felsorol, minden szöveget megnéz, kijavítja, és hát ebben a nagy tervezésben annak is szerepe lehetett, hogy ez egy nagy rangot jelentett, hogy elsőként adja ki valaki Zrínyi, mint mondtam, már többen tervezték, Csokonai kívül Döbrentei Gábor is, egy fiatal irodalmár, és ő írt egy plánumot is, egy tervet, hogy mit szeretne bele, Ariosztóval való egyeztetéseket, Tassónak az eposzi költészetről szóló értekezését, Edisonnak a Miltonról szóló értekezését, tehát egy nagy nemzetközi epikus kontextusba próbálta állítani Zrínyit. Kazinczy ezzel szemben azt mondta, hogy ő ezt majd mind megcsinálja, nem csinálta meg, mert nem nagyon ért rá, emiatt a kiadás tulajdonképpen teljesen, hát csak a szöveggel és egy rövid életrajzi bevezetővel jelent meg. És hát Kazinczy egy levelében árulkodóan, amikor Döbrentei megkérdezi, hogy vajon miért csinálta ezt, hogy neki azt ígérte, hogy nagy értekezés lesz, és bevezető, és Hugo Blair, és Charles Batteau, és az összes 18. századi esztéta ott lesz Zrínyi védelmében, akkor Kazinczy azt mondta, hogy hát nem tehettem ezt, hiszen magad is tudod, hogyha ezekkel vetnéd össze, akkor Zrínyi alul maradna, és alapvetően a szigeti veszedelem nem más, mint egy másolva tett mív, tehát hogyha összevetjük Tassóval, Miltonnal, akkor csak azt fogjuk látni, hogy ez egy bizony elég alacsony szinten álló munka. Ez a Kazinczy által is hangoztatott másolva tett mív, illetve a Zrínyi verselés nyelvi gyengesége határozta meg a 19. század első felének Zrínyi képét. Zrínyi elsősorban nemzeti hős volt, nemzeti hős volt a dédapja miatt is, aki ugye kirohant, és akiről Theodor Körner 1812-ben egy bécsi polgárfiú írt egy drámát, egy fiatalember volt, annyira meghatotta a szigeti Zrínyi története, hogy maga is kirohant, beállt a lövici vadászok közé, és beleegyenesen Napóleon ágyúiba, emiatt osztrák nemzeti hős lett, ő Theodor Körner tehát, és valamilyen furcsa módon ez Magyarországon is erős visszhangra lett, annak ellenére, hogy ugye egy osztrák nemzeti hős lett, mi magyarok is elfogadtuk, minthogy Zrínyit magasztalta. Ő természetesen a Habsburgokat védő Zrínyit magasztalta. Ennek köszönhető aztán ugye a magyar romantikában számtalan Zrínyi vers, dráma, feldolgozás, stb. Születik. Hát itt Kölcseire elég utalni. Szemere Pál, Kölcsei legjobb barátja fordítja le ezt a drámát magyarra, és amikor leveleznek Kölcseivel, akkor Kölcsei azt írja neki, hogy küldjél bármilyen írás, csak Zrínyi legyen. Tehát nagyjából ez volt a Zrínyivel kapcsolatos hangulat, és ebbe illeszkedik be Kazinczynak a kiadása is. Ez egy jó név volt, lehetett rá közönség sikert alapozni. Most nem is térnék ki részletesen további emlékekre. A nagy fordulat az Arany Jánosnak a Zrínyi és Tasszó című értekezése, amely 1859-ben hangzott el. Ez ugye az akadémiai székfoglalója volt, ebben épp ez ellen a nézet ellen veszi fel a harcot, tehát ennek az értekezésnek rengeteg időt álló oldala van. Az egyik legkevésbé időt álló talán épp ez, hogy fölveszi a harcot az ellen a nézet ellen, hogy Zrínyi nem másolva tett mív, tehát nem egyszerűen egy szekunder irodalom, egy plágium, egy puszta imitáció. Arany ezt azzal bizonyítja, hogy tulajdonképpen a reneszánszban és a barokkban minden mű imitáció, tehát nincsen értelme megbélyegezni Zrínyi művét ezzel, hogy ilyen bélyeget teszünk rá. Ma már másképp nézzük ezt, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy Zrínyi műve imitáció, és az imitáció, ez a létmódja tulajdonképpen az összes 16-17. Századi műnek, de a korábbiaknak is. Tehát Aranynak ez a küzdelme ma már nem fog meg minket annyira, sokkal inkább azok a tézisei, amelyeket kifejt az epikus költészetről. Aranynak se érdek nélküli volt az érdeklődése Zrínyi iránt. Ő elsősorban saját epikus ihletéhez próbálta felhasználni. 1859 ez az akadémiai székfoglaló, 1862-ben jelenik meg a Buda halála, és ugye akkor Aranyt erősen foglalkoztatta az a kérdés, hogy miképp lehet előállítani egy hiteles nemzeti eposzt. Tehát az egyik fő kérdés, hogy Zrínyi hogyan alakítja ki az epikus hitelt, azt, hogy egyszer mint szabad legyen a történetvezetés, tehát ne egy megtörtént, teljesen valós dolgot adjunk elő. Másrészt viszont mégis legyen annyi hitele, hogy az ember történetként, valószínűként el tudja azt fogadni. Ez a Buda halálának egyfajta szellemi előkészítése lehet az Arany életműben. Ahogy Kazinczy, Arany is tulajdonképp használja Zrínyi életművet. Ugye Kazinczy a Zrínyit igazából arra használta, hogy az Ortológus és Neológus című nálunk és más nemzeteknél című értekezésében kiegyzetelte belőle a nyelvújításokat, és ezeket mint saját nézetének alátámasztására sorolta föl. Arany az epikus hitel kérdését vizsgálja nála. A történeti érdeklődés az a század végén indul meg, tehát nagyjából Széchy Károlya, aki ír egy nagy ötkötetes Zrínyi monográfiát, Tehát ez a, úgymond a historicizmus határa, ugye a historicizmus az, ami távoli történelemként tekint vissza a dolgokra, nem pedig olyan időszakként, ami ma is meghatározó a mi számunkra, tehát egy elvonatkoztató történelmi élményt jelent. Széchy Károly feldolgozása az első ilyen, nagyon alapos mű, olyan dolgokat talál meg, amelyeket hát később elfelejtenek, például biztos mindenki ismeri a Szigeti Veszedelem címlapképét, ezt a metszetet, hajó, szirének, később még lesz róla szó, vitorla rajta, Adriai tengernek szirénája, gróf Zirinyi Miklós. Ezt már Széchy Károly megtalálta, hogy ez egy 17. századi műből származik, bizonyos Vittorio Sirének a Mi időnk Merkuriusza című történeti művéből, aztán Planiciai Tibor újra felfedezte, tehát ez egy hatalmas történeti adattá 19. századi pozitivizmus szellemében. Aztán van az a Klanicai monográfia, amit említettem. Ez a maga idejében nagyon korszerű volt, a Szigeti Veszedelemről tulajdonképpen egy strukturalista elemzés olvasható benne, úgyhogy mindenkinek figyelmébe ajánlom. És hát van a jelen, Kovács Sándor Iván, Szörényi László, Ervárkonyi Ágnes, Bene Sándor, Orlovszki Géza tanulmányai, ezeket igyekszem majd előadni, illetve utalni rájuk. Az alapkérdés ugye a szöveg, hogy hol olvashatjuk a Szigeti Veszedelmet. Van egy két alapvető szövegforrásunk van, az egyik egy kézirat, amely pillanatnyilag Zágrábban található, és a Zrínyi könyvtárból származik, roppant hiteles helyről. A Zrínyi könyvtárról ugye azt kell tudni, hogy a csehországi Föttauban, ez a német neve a helységnek, került Zrínyi Ádám halála után, aki ugye a Zrínyi fia volt. A múlt század végén megtalálták ezt a könyvtárat, Bécsbe került egy antikváriushoz, az antikvárius eladta a horvát államnak, mint hogy a magyar állam nem reagált a megkeresésre, hogy megvehesse a Zrínyi könyvtárát. Emiatt így került vissza tulajdonképpen, illetve Horvátországba vissza a Zrínyi kézirat. Ez a kézirat tartalmazza a teljes Adriai tengernek szirénája kötetet, kivéve az előszót, illetve egy-két epigrammát. És hát a másik meghatározó szövegforrás az az 1651-ben Bécsben Kozmerovius Máténál megjelent kiadás. A két változat közül szerencsére nem a kézirat a jobb, hiszen akkor még bosszantóbb lenne, hogy nem Magyarországon van, hanem a nyomtatott kiadás. Egyértelműen megállapítható, hogy a nyomtatott kiadás az javít a kézirat szövegén, tehát például 11 szótagos sorokat, vagy 13 szótagos sorokat, amelyek ugye a hangos szövegolvasás korábban nagyon zavaróak voltak a korabeli olvasók számára, hogy nem stimmel a 12 szótag, azt átváltoztatja 12 szótagosra, néhol a metszeteken is igazi, tehát hogy igazi felező 12-es legyen. Tehát egyértelmű, hogy még az 1649-re datált kézirat után javított rajta Zrínyi. Hasonlóképp a másik fő változtatás is tulajdonképpen egyfajta korszerűsítést jelent. Bizonyos verszakoknál javít a költői minőségen, tehát elhagy strófákat, amelyeket később feleslegesnek ítél, tehát például a Túri Györgynek az epizódjából, ott Palota ostrománál kihagy két verszakot, mert úgy gondolja, hogy feleslegesek. Máshol pedig a legjelentősebb szövegváltoztatás a 14. ének elején van, ahol Zrínyi felsorolja a barátait, akik körülveszik, amikor ő megérkezik a költeményével a portusba, tehát a nagy kikötőbe, behajózik, és ott várják sorba felállva a mólón a barátai. Ezeket a barátokat Zrínyi lecseréli az 1648-as állapotról az 1651-es állapotra, tehát kikerül belőle mondjuk Lipai György, Prímás, aki akkora már nem volt barátja, vagy Nádasdy Ferenc, aki hát majd szó esik róla, hát így az élete első szerelmét veszi feleségül. Tehát van egyszer egy kéziratunk és egy nyomtatott változatunk. A nyomtatott változatnál nagyon fontos észrevenni az udvari reprezentációs jellegét, tehát hogy ez egy reprezentatív kötet, nem egy hétköznapi kiadvány a 17. századból. Magyarországon alig ismerünk olyan kötetet a 17. századból, aminek ilyen szép metszete lenne, tehát ilyen gyönyörű metszettel jelenik meg az elején. És ugye számtalanszor történik a kötetben utalás Zrínyire magára, aki családjának, mint egy fontos és meghatározó képviselője, felvirágoztatója, tehát így, talán emlékeztek, többször is előkerül ez, hogy a erős sasoktól nem születnek galambok, Horáciuszi gondolata, tehát ugyanazt a hősi tettet, amelyet Zrínyi Miklós, a dédapa véghez vitt, azt az unokája is véghez tudja vinni. Zrínyi ezt nem csak személyes nagyzásból mondja, hanem kortársainak is imponálni akar vele. Jól látható ez az imponálás abból is, hogy amikor megjelenik a kötet, említettem már, hogy ugye első szerelmét Eszterházy Júlia Annát Nádasdy Ferenc veszi el feleségül 1651-ben, és két évre rá Nádasdy Ferenc is Sárvári várában kifesteti a mennyezetet freskókkal, és a saját nagyapja a törökverő Fekete Bégnek a tetteit festeti föl, tehát az idősebb Nádasdy Ferencnek a tetteit. Ez egyfajta válaszként is értelmezhető Zrínyi tetteire, aki ugye a saját dédapját magasztalta. És hát nyilván ez ebben a nagyon szűk közegben, a Nyugat-Magyarország, illetve felvidéki katolikus arisztokrácia körében egy fontos cselekedet volt, hogy Zrínyi a saját családjának ekkora szerepet tulajdonított Magyarország megmentésében, hiszen az eposz nem szól másról, mint arról, hogy ez a szigeti Zrínyi feláldozta magát Magyarországért. Ja igen, ezt még el akartam mondani, hogy ugye ez a családi genealógia fontosság később is fontos szerepet játszik Zrínyi életében. Az 1660-as években az udvari papjával, egy ír származású katolikussal, aki onnan elmenekült, Forstall Márkkal, két ellel, és F-fel írva, készített egy genealógiát, ami a Zrínyi családot egészen az ókorig vezeti vissza, tehát egy igen jelentős leszármazású család lesz az, aki Magyarországnak a megmentője lehet. Az eposz írását régebben 1645-46-ra tették, mostanában Kovács Sándor Iván 1647-48-ra teszi, és ez az elfogadhatóbb időpont. Nehéz megmondani, hogy mi az igazság ellen a kérdésben. Zrínyi tudnélik egyetlen szót sem veszteget a saját művére, az Adriai-tengernek szirénájára. Néhány barátjának leveleiből, a Zrínyihez intézett leveleiből értesülünk egyáltalán arról, hogy ők is olvasták az eposzt, de arról nincs semmilyen dokumentumunk, hogy mikor, hogyan írta, milyenek a nyomtatás körülményei. Az 1647-48 telére való datálás mellett szól az, hogy szerepel a 9. ének elején egy megjegyzés, hogy Zrínyi azt mondja, hogy hát pillanatnyilag kénytelen voltam abba hagyni az eposz írását, mert a török ellenem támadott, a kanizsai török, föl is olvasom ezt a részt. Engemet pedig midőn írom ezeket, Márs haragos dobja, strombita felzörget, ihonhoz házamba füstölgő üszöget, kanizsai török, oltanom kell eztet. Tehát egy támadás miatt kénytelen megszakítani az eposz írását. Ez a támadás Kovács Sándor Iván szerint egy 1647-48 márciusi török támadás lehet, tehát ez esetleg bizonyíthatja, hogy akkor írt ezeket a verszakokat. Ez se teljesen bizonyos, hiszen ez is egy epikus hagyomány. Van egy Boiardo nevű olasz szerző a 15. században, akit Zrínyi valószínűleg olvasott, a Szerelmes Orlandó című munkáját, és Boiardo rendszeresen így zárja le a roppant hosszú epikus költeményének a nagyobb egységeit, hogy kénytelen vagyok abba hagyni a munkámat, mert jönnek a franciák, és háború van, és emiatt nem tudok tovább írni. Ugye ez 1494-ben, amikor 5. Károly francia király végig gyalogol Itálián, akkor írta a költeményét, arra utal vele. Tehát nem lehet eldönteni, hogy ez egy konkrét történeti tény, amit Zrínyi mond, vagy pedig csak egyszerűen egy epikus hagyomány követése. De számtalan más ér van, ami a 47-48 telére utal. Valószínűleg már korábban elkezdte, a lírai művek korábban keletkeztek, már 45-től, sőt lehet még korábbról, és valamikor 48 táján juthatott el egy nagy 15 énekes fázisba a költemény. Nagyon fontos megjegyezni, hogy Zrínyit ne egy nagy bajuszos, nagy hajú, hát erősen kövér magyar nemes emberként képzeljétek el, hanem amikor írja ezt az eposzt, akkor, hogyha belegondoltuk, hogy 1620-ban született, 1645-ben írja, tehát egy 25 éves, veletek egykorú fiatalemberről van szó, és amikor befejezi, akkor körülbelül 29 éves, tehát nem lehet mondani, hogy egy... Tehát ne az az Zrínyi kép éljen bennetek az eposz kapcsán, amit általában a metszeteken lehet látni, tehát egy ilyen erős férfias, téli hadjáratot megnyerő hős. Az eposz címlapjáról még érdemes néhány szót beszélni. Ugye Klanicai Tibornak az az elemzés, amire már utaltam, bebizonyította, hogy hogy is kell értenünk ezt. Tehát hogy igazából az eposz címe, az az Adriai tengernek szirénája, Gróf Zrínyi Miklós, ez egy kijelentő mondat, tehát úgy kell érteni, hogy a sziréna maga Zrínyi, erre számtalan párhuzamot soroltak már föl, hogy ki mindenki nevezi magát szirénnek a 17. században. Itt nem feltétlenül egy androgün sajátságról van szó, tehát ez egy népszerű momentum, hogy a költők szirénnek nevezik. Zrínyi kedvenc költője Marino is szirénnek nevezte magát egy költeményben, Nápoly szirénjének, mert sose élt Nápolyban, de ott született. És hát, hogy kik lehetnek ezek a hölgyek itt alul, ezt csak találgathatjuk. Ugye az egyik hölgynek tükör van a kezében, ami a hiúságnak, illetve ennek a vanitásnak egy tipikus jelképe. Ő magát nézi. A második pedig egy tálkát, de szerintem inkább kagylót tart a kezében, ami viszont Vénusznak a jelképe, ez talán közismert, ugye mindenki ismeri Botticellinek a Vénusz születését, ahol ilyen kagylóból kell ki, de van ennek az ábrázolásnak olyan változata is, amikor Vénusz maga tartja a kagylót a kezében. Tehát valamiképp a szerelemnek és a, hát egyfajta bűnöknek az egyvelege az, ami csábítja itt a tengeren Zrínyit, és ezzel kapcsolatban érdemes idézni Marinónak, akire már utaltam, ugye Giovan Battista Marino, egy tehát nevezetes 16. század végi, 17. század elejé olasz költőnek egy írására. Van egy versgyűjteménye, a La Galleria, azaz a galéria, tehát ez nem jelent mást, ahol különféle 16-17. Századi festőknek a műveire ír epigrammákat, ez Zrínyinek is megvolt, és ennek a második könyve elején azt írja le ezt a hasonlatot, ami nagyon illik erre a kötet címre. Az erény egy tenger, amely az emberi szellem hajóját irányítja a szép és dicséretes cselekedeteken keresztül a dicsőség boldog kikötőjébe. Tehát akkor úgy érthetjük, hogy itt a Zrínyi az erény tengerén hajózik. De igaz, hogy ezen a tengeren minden időben, akár viharban, akár derült ég alatt nagy a hajótörés veszélye. Azért, mert nyugalomban a hízelgés édes szellői vesznek körül, amelyek a helyeslő dicséretek miatt nagyra vágyással töltenek el, az élvezetek kellemes szirénjei, ugye itt a két élvezet, akik bűverejükkel és bájaikkal tétlenségre csábítanak, az irítség rosszat akaró remorái, nem tudom, tudja valaki mi ez, régebben ezt hitték, hogy azok a halak, amik a hajó alján vannak, azok visszafelé húzzák a hajót. Ez egyébként a szakkifejezés az gályatartó bojtorján hal erre a halra. Tehát ez egy allegórikus hal, ami nagyon népszerű volt a régebbi erénytani értekezésekben. A cselvetés rejtőzködő sziklái, amelyek csalással és hazugsággal igyekeznek összetörni hajónkat. A viharban ezért mindenki, aki kiteszi magát a szeszélyes forgószeleknek, vértezze fel magát bátorsággal és erővel, hogy ellen tudjon állni a szerencse hatalmas támadásainak, aki a nagy és nemes szellemeknek ellensége. Tehát ugye a szerencsére utal ez a Sorsban a Nihil Aliud felszólítás, vagy mondat, ugye ez a jó szerencse semmi más, amit ismerünk. És hát itt a gályatartó bojtorán halat ugyan nem látjuk, hiszen az a víz alatt van valószínűleg, de a vanitást, a hiúságot és a szerelmet, amire hát Marino utal, tehát egyrészt ugye amikor hízelegnek az embernek, másrészt pedig a vágyakat, illetve hát a kévágyat, azt láthatjuk a képen. Tulajdonképpen a szigeti veszedelemben ez az egyetlen allegórikus momentum, tehát ne higgyetek senkinek, aki esetleg azt állítja, hogy a szigeti veszedelmet úgy kell érteni, hogy ott esetleg bármilyen történeti kérdésről esik szó, vagy bármilyen más allegorikus értelmezésre lehetőség van. Igazából a Szigeti Veszedelem egy kortársakhoz írt felszólító mű, tehát nagyon erős propagandisztikus jellege van, ezzel nem nagyon lehetne összeegyeztetni egy allegóriát. És néhány dolgot a szerkezetéről a műnek, tehát először egy ilyen horizontális, strukturális síkon elemezve a művet, csak néhány tézis sorolnék fel, hogy milyen elméletek születtek eddig. Ugye a Szigeti Veszedelem az 15 énekből áll, ami nehézé teszi a kettéosztást, hiszen páratlan szám, tehát így nem lehet olyan egyszerűen mondjuk két részre osztani, mint az Éneiszt, aminek van első 6 éneke, meg második 6 éneke. Ennek ellenére a 7. és a 8. ének között, tehát hogyha a közepén vágjuk el, ott is tulajdonképpen van egy határ. A 8. énektől kezdődnek el az ostrom cselekményei, tehát azelőtt tulajdonképpen megtudjuk ugye a 3. énekig nagyjából, hogy miért jön Szulejmán Szigetvár alá. Folynak előkészítő tárgyalások a 6. énekben, aztán a 7. énekben végre megérkezik a török had, de jóformán csak egy kitörésről értesülünk. Az ostrom maga még nem kezdődik el, tehát az eposz felénél indul el az ostrom. A másik erre utaló momentum, hogy a 8. ének elején van egy úgynevezett hajnal allegória, ez igazából nem allegória, tehát nem mond mást, nem lehet lefordítani mondjuk az erények, vagy bármilyen más ilyen allegorikus nyelvezetre. Egyszerűen arról van szó, hogy megjelenik egy meghatározhatatlan isten alak, aki vagy nő, vagy férfi, egy hajnal, szárnyas lovon ülve, bevonul és lándzsa van a kezében, és észreveszi a törököt, amint ott van Sziget alatt, és hát felkészül arra, hogy lecsapjon rájuk. Ez a hajnal allegória lehet az eposz második részének a kezdete. Tehát lehet egy ilyen kettéosztással is kísérletezni. Erre a párhuzamosságra utal az eposz egy kétségtelenül megfigyelhető szerkezete is, hogy az első és a 15. ének, illetve a második és a 14. ének szorosan összekapcsolódik. Tehát első énekben Szulejmánnak van egy ördögi álma, tehát megjelenik a pokoli szintér, az utolsó énekben, a 15-ben pedig a mennyország, ahova a szigetiek lelkei viszik fel az angyalok, tehát itt van egy ellentét, tehát hogyha úgy rajzolom, akkor itt az elsőben a pokol van, a 15-ben a mennyország, ezzel szemben viszont a második énekben imádkozik Zrínyi, ugye ekkor van a híres meghajló feszület jelenete, tehát itt esetleg ezt mennyországként lehet megint értelmezni. A 14. énekben viszont egy másik ima van, Alderán a török varázsló fölidézi a pokolbéli szörnyeket, magához hívja őket, fel is jönnek, aztán majd az angyalok visszakergetik őket, tehát itt megint csak a pokol van. Tehát, hogy van egyfajta ilyen felváltott és párhuzamosságot mutató szerkezete a cselekménynek. Ez megint csak erre a két részre osztható párhuzamos szerkezetre utal. Van egy másik kísérlet is, ami máshogy osztaná fel a 15 éneket. Ez Szörényi László kísérlete, aki Ovidius alapján próbálja megértelmezni a költeményt. Ugye Ovidiusnak a Metamorfózésze, azaz az Átváltozások című eposza, 15 énekből áll. Nagyon sajátos eposz, hiszen nincsen főhős benne, tulajdonképp mitológiai történetek egymás utánja, amelyek valahogy tematikusan kapcsolódnak egymáshoz. Most ennek az átváltozásoknak mégis van egy alapszerkezete, az, hogy az első énekben az istenekről szól, tehát az istenek mitoszait mondja el, a második énekben, 5 énekben a héroszok, tehát a félistenek, tehát Héraklész mondjuk, vagy Orfeusz, vagy tehát ugye hasonló mitikus hősöknek a történeteit mondja el, és a 3. ötének pedig már az emberek cselekedeteiről szól, tehát itt mondjuk Romulus és Remus, tehát nem feltétlenül valós létező emberekről van szó, történeteit mondja el, és az eposz Cézár megistenülésével végződik, tehát van egy ilyen világosan követhető szerkezet, hogy istenek, héroszok, emberek, aminek a vége a Cézár megistenülése. Hát Zrínyinél is a 15. énekben megistenüléssel végződik tulajdonképpen az eposz, hiszen Zrínyi lelkja mennybe száll, és hát Szörényi László valamiképp úgy értelmezi, hogy az szigeti veszedelmet is fel lehet osztani e módon, hiszen az 5. ének végén beszélget Zrínyi fiával, amikor ugye elküldi őt a várból, hogy fiam, itt nincs semmi keresnivalód, a fia tiltakozik, hogy ő így szeretne maradni, de apja nem engedi. És itt ebben a jelenetben még teljesen emberként jelenik meg Zrínyi. A 10. ének végén viszont egy nagy csata jelenet van, ahol Zrínyi már emberfeletti erővel kaszálja a törököket. Ugye itt jelenik meg, itt nem köznyelvűen, hanem idézetként használtam a kaszál szót, mert ugye Zrínyi a dédapját a kaszás halálhoz hasonlítja, tehát hogy láttad-e az kaszás halált a falon leírva. Ugye Zrínyi úgy kaszálja a törököket, ahogy a halál az embereket, tehát egyfajta heroikus, emberfeletti nagyságú hősként jelenik meg már Zrínyi. A 15. ének végén pedig mindjárt őt tudjuk, hát tulajdonképp megistenül, tehát egy mennyei koronát kap, följut a mennyországba Zrínyi, tehát akár így is lehetne értelmezni, hogy a három fázisban, tehát ember, hérosz és Isten a szigeti veszedelem 3x5 énekének a szerkezete. Az egész kötetre pedig Kovács Sándor Iván próbált egy értelmezést nyújtani. Tehát ugye tudjátok, hogy az Adriai tengernek szirénája kötetben nem csak a szigeti veszedelem van, hanem a lírai versek is. Ugye kezdődik a két vadászos idillel, a vadász, illetve a vadász és Ekkó című idillel, és utána folytatódik az eposz után az Arianna sírása, a fantázia poétika, az Orfeusz keservei, a feszületre, illetve a peroráció, és utána az epigrammákkal, tehát sok más vers is van benne. Ezeknek a folytonosságát Kovács Sándor Iván Petrarkának a Triomfi című munkájával értelmezte. Triomfi, azaz triumfusok, diadalmenetek, egy sajátos allegórikus mű, ma már nem nagyon szokták, magyarra le sincs fordítva sajnos. Itt arról beszél Petrarka, hogy hogyan jut előre a lelke az emberi élet során. Tehát először átesik ugye a szerelem gyötrelmein, utána megtisztul a szerelem gyötrelmeitől, és jön a castitas, tehát a tisztaság, a lelki tisztaság elérése, vagy másképpen pudicícia. Utána következik a halál, ami az emberi életet befejezi. A halála után szerzi meg az ember a hírnevet, a fámát, és utána hát ugye az örökké valóság előtt leszámol az ember, diadalmaskodik az időn, és végül jön az örökké valóság. Tehát ezt még egyszer elmondom, először ugye jön az amor, tehát az amoron diadalma, a triumfo d'amore azt jelenti, hogy az ember diadalmaskodik a szerelmen, ami azt jelenti, hogy átesik rajta, tehát tulajdonképp leszámol vele. Az amor után jön a castitas, tehát a tisztaság, a tisztaság után a morte, azaz a halál, utána a halál után a fáma, azaz a hírnév, utána következik a tempo, tehát az idő és az eternita, az örökké valóság. Ez a szerkezet valamennyire megfigyelhető a szigeti veszedelmen, hogyha, vagy az Adriai tengernek szirénája köteten, hogyha az első két vadász idilliumot, ugye a szerelem megpróbáltatásának vesszük, akkor utána következhet a szigeti veszedelem, ami hát így a tisztaságnak és a halálnak a megtestesülése, és a kötet végén pedig ugye a nem írom pennával epigramma, illetve a peroráció, az pedig egyértelműen a fáma, azaz a hírnév, illetve az örökké valóság és az idővel való szembesülést jelentheti. Nem egyértelműen megfeleltethetők a részek, de tényleg hát, észrevehető a kötetben egyfajta aszcenzió vagy felemelkedés, ugye, hogy a szerelem gyötrelmeitől a sokkal égiebb és feljebb való dolgok felé fordulunk, amilyen mondjuk a hírnév vagy a örökké valóság. Jó. eddig nagyjából egy ilyen strukturális elemzésről beszéltem, tehát hogy hogyan lehet tagolni az eposzt. Ugye ehhez a strukturális elemzéshez még hozzátartozhat az is, hogy az egyes hősök, illetve a török-magyar tábor hogy viszonyul egymáshoz. Ezt most nem részletezem, hiszen ezek a dolgok közismertek, hogy ugye a magyarok tiszták, a törökökben viszont a korabeli magyarság összes bűne tükröződik. Van egyfajta hősök közötti rangsor is, ez nagyjából az egész epikus irodalomban megvan, tehát hogy vannak első rangú hősök, másodrangú hősök, harmadrangú hősök, és hogyha párbajoznak, akkor ugye mindig a harmadrangú hősök halnak meg először. Őket megölik a másodrangú hősök, aztán az igazi nagy hősök maradnak végül, és ugye ők ölik meg a másodrangú hősöket, vagy egymást. Ugye erre az egymás megölésére a Szigeti veszedelemben legjobb példa Deliman és Demirham küzdelme. Tehát amikor két egyenrangú hős hal meg, ez ugye Tasszóból származik, nála Tancredi és Argante az, aki ott a megszabadult Jeruzsálem végén kölcsönösen megölik egymást. Van, amikor a legnagyobb hős öli meg a kicsit másodrangú hős, tehát így Zrínyi megöli végén, a végén Delimánt, tehát ugye a török seregnek a legjobb hőse is alacsonyabb rangú, mint a magyar sereg első rangú hőse. És hát van, amikor teljes ciklusokon át működik ez, tehát hogy egy török hős megöl egy magyar hőst, de utána még nagyobb magyar hős megöli a kisebb török hőst. Ez mondjuk jól megfigyelhető a Siklósi epizódban, majd ha olvassátok az eposzt, látni fogjátok. Ezeket a megölés, hát ilyen párbaj sorozatokat, amelyek ugye mindig így alulról fölfelé mennek, és végül a főhős marad életben, ezt már a görög eposzban is megfigyelhetjük. Ezeket úgy hívják, hogy Aristeia, azaz egy főhősnek a nemessége, ami azt jelenti, hogy hány embert tudott megölni, hát hány skalpja van, és hát ugye minél jelentősebb hősök vannak a háta mögött, annál jelentősebb a hírneve, illetve hát a hősi cselekedete. Igen. Most erről a strukturális elemzésről, amiért valamennyiképp egy ilyen szinkron nézetben vizsgálja a művet, átérnék egy ilyen történeti elemzésre, ami a források felől közelít a Szigeti veszedelemhez, hiszen ez az, ami még ugye a középiskolából se lehet annyira ismerős. Hát, hogy mit értünk azon, hogy a források? Hát egyrészt vannak nyilván történeti források, amelyeket Zrínyi Miklós felhasznált a művének megírásához. Nem volt ott Szigetvárnál, tehát valahogy meg kellett tudnia, hogy pontosan mi történt, és hát az, aki a legjobb beszámolót nyújthatta volna, dédapja Zrínyi Miklós, ő sem maradt életben. A várostromnál csak négyen maradtak életben, és szerencsére az egyikük, bizonyos Cserenko Ferenc, mondjuk így magyarul, Franz Csrnko, leírta az élményeit, tehát fennmaradt egy teljesen adekvát beszámoló az eseményekről, ezt aztán lefordították latinra és németre is, tehát széles körben elterjedt. Zrínyi mégse ezt használta kiinduló pontként, hanem Istvánffy Miklósnak a magyar történeti művét, amelynek egy teljes könyve foglalkozik Zrínyi Miklóssal. Hát ugye Istvánffy tulajdonképp ismerte Zrínyi Miklóst, már a szigeti Zrínyi Miklóst, és az ő halála egy elég nagy megrendülést okozott a kortársak között, tehát épp ezért fölmagasztosították már a kortársak is a halálát. Ugye közismert, hogy ugye 1566-ban, amikor a Szulejmán a Szigetvárát ostromolta, akkor a II. Miksa császár ott állomásozott Győrnél egy jelentős hadtesttel, és nem ment segítségére Zrínyi Miklósnak, mert félt megütközni Szulejmánnal. Ez elég nagy megrendülést keltett az Zrínyi Miklós, tehát a szigeti Zrínyi kortársaiban, és főképp az Zrínyiek nagyon haragudtak. Megemlítik, hogy amikor 1572-ben II. Rudolfot koronázták, akkor az egész Zrínyi család feketébe vonult fel a koronázáson, mint egy tiltakozásul az ellen, hogy nem segített a császári család a körülvett Zrínyinek. Tehát ez a Zrínyi alak mitizálása, ez már közvetlen az ostrom után elkezdődött, épp azért, mert egy roppant tragikus eseményként élték meg már a kortársak is. Istvánffy Miklós, aki a legnagyobb terjedelmet szenteli neki, de egy Zsámboki János nevű magyar humanista, aki Bonfininak a krónikáját adja ki, és ehhez a mellékletben fűz némi, hát ilyen újabb történet darabkákat, amelyek azóta történtek, ugye Bonfini nagyjából Mátyás halálával lezárja a történelmét, tehát hogy ami azóta történt, azt összefoglalja Zsámboki. Így Zsámboki is elég részletesen szól Sziget ostromáról, tehát ez egy jelentős történelmi eseményként szemlélték már a kortársak is. Hamarosan megjelent egy Zrínyi album 1587-ben, ezt Forgács Imre készítette, számomra felfoghatatlan okból, tudnélik már a harmadszor nősült, előző felesége Zrínyi Miklós lánya volt, Zrínyi Dorica, és valamilyen megfoghatatlan okból a következő feleségének, egy tesseni hercegnőnek ajándékozta ezt a kötetet az előző felesége apjának a tetteiről. Úgy látszik, a féltékenység ez a főnemesi családok körében nem volt egy ilyen alapvető érzelem. Ez az 1587-es Zrínyi album összegyűjti tulajdonképp az addig versben, prózában keletkezett fontosabb Zrínyi emlékeket, és mindegyik Zrínyi Miklóst magasztalja. Szerepel benne Forgács Ferenc krónikája is, amiről eddig nem beszéltem. Ugye Forgács Ferenc a legrosszindulatúbb magyar történetíró a 16. században. Mindenkiről leír minden rosszat. Zrínyiről is, épp ezért ugye Forgács Imre, Forgács Ferenc rokona volt, aki kiadott ezt a kötetet, Forgács Imre kiszedi belőle azokat a részeket, amelyek Zrínyiről rosszat mondanak, tehát Forgács Ferenc krónikájából, és emiatt aztán ez a Forgács Ferenc krónika is Zrínyi forrása lesz, már a költő Zrínyié, hiszen nincs benne már az, hogy ugye birtokvágyból ölte meg a szigeti Zrínyi Kácziánert, és hasonló történetek, tehát amiket Forgács Ferenc csak rossz indulatból sorol fel. Ebben a kötetben jelenik meg először az, hogy ez a vereség győzelem igazából, tehát ez a tézis, amit úgy szoktak emlegetni Zrínyinél, hogy ez egy barokk tézis, hogy a vereséget győzelemként állítjuk be, tehát annak ellenére, hogy tulajdonképpen Zrínyi meghalt és Sziget elveszett, mégis egy magasabb síkon győzött. Ez már ebben a kötetben is megvan egy latin versben, illetve Zrínyi megistenülése is szerepel már benne, tehát vagy megistenülést, mennyországba kerülése, tehát a megistenülést kicsit ilyen antikizáló értelemben mondom. Még egy epikus művet használt, ami tulajdonképp történeti forrás, ez Szkezéusz, egy erdélyi szásznak a műve. Én latinosan ejtem, de lehet Sézeusznak is mondani, és tehát Sézeusz keresztélye, régies magyar neve, Krisztián Szkezéusz, vagy Sézeusz a németes neve. Ő írt Magyarország történetéről egy latin nyelvű eposzt, és ezt is felhasználta Zrínyi, ennek egy teljes éneke szól a Szigetvár veszéséről, tehát mint mondtam, tényleg Zrínyi előtt is megfogta ez már az embereket, és például ebből származik a kezdő strofában az a részlet, hogy ki megmerte várni Szulejmánnak haragját, tehát Sézeusz pont így kezdi az eposzát, hogy Szulejmának, a Zrínyi, aki megmerte várni Szulejmán haragját, tehát hogy nem egyszerűen nem futott el, ahogy a többi epikus példa mutatja, hanem kiállt vele szemben. Itt a történeti források kapcsán felmerülhet az eposz hitelességének a kérdése. Aki olvasta az eposz olvasónak szóló előszavát, ami, mint mondtam, igazából nem az eposz előtt, hanem a kötet elején van, ott azt olvashatja, hogy Zrínyi nagyon foglalkoztatta az, hogy mennyire hiteles az eposza. Kétszer is felemlíti ezt a kérdést. Ugye a legfontosabb probléma az eposszal kapcsolatban, hogy Szulejmánt nem Zrínyi ölte meg, ezt föl is olvasom belőle. Zrínyi Miklós kezének tulajdonítottam Szultán Szulimán halálát. Horvát és olasz krónikából tanultam, az törökök magok is így beszélik és vallják. Hogy Istvánffy és Zámbukusz másképpen írja, oka az, hogy nem úgy nézték az magános való dolgoknak keresését, mint az országos dolognak história folyását. Akármint volt, ott veszett Szulimán császár, az bizonyos. Tehát ugye, amit egy 1651-ben olvasó hát magyar elsősorban így személyre hányhat Zrínyinek, az az, hogy meghamisította a történelmet, hiszen Szultán Szulejmánt nem Zrínyi ölte meg, hanem magától halt meg betegségben, ugye gyomorbajban. Ez a probléma foglalkoztatja leginkább Zrínyit, és itt mond egy nagyon érdekes dolgot, hogy ezt hogy kell, ez kérdéses, hogy ezt hogy kell értenünk. Ugye azt mondja, hogy ugyan van két történeti mű, amit használt is, és amire utaltam, Istvánfi és Zsámboki, akik azt mondják, hogy Szulejmán magától halt meg, de én másképp mondom, és az oka pedig az, hogy ők másképpen nézték, nem úgy nézték a magánosan való dolgoknak keresését, mint az országos dolgoknak história folyását. Tehát ez nem olyan egyszerű, első hallásra se gondolom, hogy mi az a magánosan való dolgoknak keresése. Ez a magánosan való, ez a partikuláris szónak a régi magyar fordítása, tehát a részleges, valamilyen apróska dolgok. A história folyás pedig, hát ugye azt értjük, hogy ugye egy nagy történelmi folyamat. Most kérdés az, hogy itt konkrétan mit kell értenünk ez alatt. Király Erzsébet, aki Zrínyi és Tasso című, vagy Tasso és Zrínyi, elnézést, Zrínyi és Tasso az arany, Király Erzsébet, Tasso és Zrínyi. Tasso és Zrínyi című munkájában részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy értelmezi, hogy itt arról lenne szó, hogy Zrínyi az általános költői igazságokat tartja szem előtt, tehát ez lenne az országos dolgoknak história folyása, ugye az országos dolog valami nagy általános fontosságú dolog, és Istvánfi és Zsámboki az, aki a magánosan való dolgok, tehát a partikuláris dolgok keresését folytatja, hiszen a történetírás feladata az, hogy a rész igazságokat keressük meg, tehát hogy pontosan mi történt egy adott időben, az eposznak vagy a költészetnek a feladata pedig az, hogy az általános igazságokat, az emberi, erkölcsi tanulságokat mondjuk el. Tehát ez is egy lehetséges értelmezés, ezt alátámasztja az egész 16. századi arisztotelészi esztétika, ugye tudjátok, hogy Arisztotelész szerint a történetírás feladata a valóság, a történeti valóság előadása, a költészeté pedig a valószínű, tehát ugye a valószínű lenne a nagy általános igazság, valóság pedig a történeti valóság, és Arisztotelész roppan népszerű volt a 16. században, tehát könnyen elképzelhető, hogy Zrínyi ezt mondja, Tasso is, aki Zrínyi fő mintája, egy értekezésében, egy ifjúkori eposzi költészetről szóló értekezésében ezt a nézetet adja elő, tehát úgy kell cselekedni, hogy a kis apró tényeket elhanyagoljuk, és a nagy dolgokat vesszük ki a történelemből, és kiegészítjük úgy, hogy egy valamilyen erkölcsi üzenetet sugalló egész legyen belőle. Lehetséges egy másik értelmezése is, hiszen ennek a mondatnak, hiszen igazából Zrínyi úgy tűnik, hogy tehát egy nehéz elvonni az országos dolgok história folyását Istvánfitól és Zsámbokitól, tehát az mégiscsak ők voltak historikusok, Zrínyi pedig nem. Tehát úgy is lehet értenünk, hogy a história folyás az Istvánfi és Zsámboki, és a magános való dolgok keresése pedig Zrínyi Miklós, a költő. Tehát ebben az esetben az történne, hogy Zrínyi azt mondja, hogy ő jobban utána nézett a dolognak, mint Zsámboki és Istvánfi. És ezt a nézetet támasztatja alá az is, hogy az eposz elején ugye azt mondja, hogy ő a valóságot írja meg. Tehát ugye ad pennámnak erőt, hogy úgy írhassak, mint volt, tehát nem másképp. Ez főképp akkor figyelemre méltó, hogyha összevetjük ennek a résznek a tasszói forrásával. Ugye a Tasso azt mondja az eposza elején, hogy ő fabulával fogja keverni a valóságot, tehát hogy összemossa a két dolgot. Zrínyi pont ezt a részt megváltoztatja, tehát itt kihagyja a fabulát, és csak annyit mond, hogy ő a szintiszta valóságot fogja előadni, és hogyha így nézzük a dolgot, akár ez egy a tasszói reneszánsz esztétikával szemben egy ilyen barokk esztétika megfogalmazása is lehet, hiszen a 17. században már vannak olyan nézetek, amelyek azt mondják, hogy a fikciót valóságként kell előadni. Tehát nem egyszerűen egy ilyen arisztotelészi leképezésről van szó, hogy a valóságból készítünk fikciót, bizonyos költői díszek alkalmazásával és bizonyos részletek elhagyásával, hanem a fikciót úgy kell a közönség előtárni, mintha az valóság lenne önmaga, tehát egy önálló külön világ. Talán hallottatok már erről a platonista tézisről, hogy a költő egy második isten, ez egy 15-16. Századi elterjedt gondolat, tehát itt tulajdonképp önmaga teremthet önálló világokat, és ezt előadhatja valóságként. Tehát Zrínyi esetében is akár ezt az agypennámnak erőt, mint volt, ezt a kijelentést, hogy úgy írhassak, mint volt, kijelentést úgy is értelmezhetjük, hogy itt tulajdonképpen Zrínyi a fikciót megpróbálja valóságként, egy saját költői világként előadni. Jó, tehát ennyit a történeti forrásokról, illetve az ahhoz való viszonyukról, Zrínyi viszonyáról. És most térjünk át az epikus forrásokra. Itt ugye biztos olvastatok már legalább egy eposzt életetekben, és ez hasonlított valamennyire a szigeti veszedelemhez. Itt ugye a Homéroszra gondoltok, az is hasonlít, hiszen ugye a szigeti veszedelem az úgy kezdődik, hogy ki megmerte várni Szulimán haragját, tehát egy haraggal indul, ugye Szulimán megharagszik amiatt, hogy Zrínyi Miklós rajta ütött a siklósiakon. Az Iliász is úgy kezdődik, hogy a haragról zeng istennő, tehát ugye ott Achillesnek a haragja a történet kiinduló pontja. Tehát ugye az egész epikus irodalomnak vannak meghatározó motivumai, amelyek vissza és visszatérnek, és minden költeményben ki lehet mutatni őket. Most csak azokról beszélnék, akiket Zrínyi tényleg használt, tehát tényleg olvasott a költeményéhez. Homéroszt valószínűleg nem használta, tehát egyetlen olyan része sincs a szigeti veszedelemnek, amely közvetlenül Homéroszra menne vissza. Tehát az, amit az elején utaltam, hogy a harag motivuma például megvan, ez igazából csak egy távoli egyezés. A legfontosabb két költői mintája az Vergilius és Tasso. Ugye Vergilius mindenki ismeri, biztos olvasta is az Éneis cím munkáját. Éneásznak a gyötrelmes megérkezéséről szól Láciumban, ami ugye lehetővé teszi később Róma megalapítását, tehát egy ilyen nemzeti alapítóköltemény. A Tassónak a megszabadított Jeruzsáleme pedig az első keresztes hadjáratról szól, amikor elfoglalják a keresztesek Jeruzsálemet. Ez 1575 és 80 között keletkezett, csak hogy így, illetve 75-re már kész volt, és az első kiadása pedig 80-ban jelent meg, csak hogy így kronológiailag el tudjuk helyezni. Tehát ez a két legfontosabb mű, ami hatott Zrínyire. A szigeti veszedelem legtöbb jelenete valamiképp levezethető ezek egyikéből. Ezek egyikéből mondom, mert nagyon ritka az, hogy mondjuk Zrínyi egy olyan jelenetet, ami megvan Tassónál is és Vergiliusnál is, tehát mondjuk a két barát története, akik elmennek a falakon túlra, ott egy kisebb mészállást hajtanak végre, majd elkapják őket, és megölik, és az egyik barát elmenekülhetne, de nem teszi, mert a másik barát már meghalt, és inkább önmagát is feláldozza, és ő is meghalt. Na, ez a történet, ami majdnem minden eposzban megvan, ez egy jó példa arra, hogy Zrínyi általában csak az egyik változatot utánozza, tehát nem tesz kísérletet arra, hogy mondjuk a tasszói történetváltozatot egybeolvassa a vergiliuszi változattal. Tehát, mint mondtam, Vergilius és Tasso a két legfontosabb forrás. Ezen kívül még sokat használja Zrínyi Ariosto művét, jobban mondva. Ez Lodovico Ariosto, ugye. Hát a leghíresebb műve az Eszeveszett Orlando. Ez az Eszeveszett Orlando egy hatalmas 46 énekből álló költemény, amely Bojárdónak, akit már emlegettünk az óra elején, az ő szerelmes Orlando című munkáját folytatja, tehát se eleje, se vége. Ariosto, amikor befejezte, akkor gondolkozott még rajta, hogy esetleg folytatja, és el is kezdte folytatni, de aztán meghalt, tehát van egy ilyen hozzáfűzött öt ének. Ez egy borzalmasan hosszú költemény, de nagyon élvezetes. Ariosztónak a reneszánsz szabadságnak, elbeszélői szabadságnak a legjobb megtestesítője. Talán Cervantessel lehetne párhuzamba állítani az elbeszélői kiszólásait. Mindig nyilvánvalóvá teszi az olvasónak, hogy ő irányítja a cselekményt, és itt azt fog történni, amit ő szeretne, nem pedig az, ami valóban megtörtént. Tehát néha ugye Orlandónak az eszét azt a hold sötét oldaláról kell lehoznia egy másik hősnek, Astolfónak. Tehát egy roppant fantázia gazdag költemény. Ezt is használja Zrínyi, de módjával, tehát az ő esztétikai ízlésének igazából már nem annyira felel meg ez a merész fantáziálás. Valószínűleg nagy élvezettel olvasta Ariosto költeményét, de csak egy-két helyen használja. Ariostónak például egy narratív szokása az, hogy minden vers, vagy minden ének elé egy kisebb elmélkedést fűz, vagy az ének végére, tehát például a szerencse hatalmáról, vagy arról, hogy a hízelgés az milyen rossz dolog, vagy hogy az udvari életben milyen ártalmak érhetik az embert. Zrínyi egy ilyet vesz át tőle, a szerencse forgandóságáról van egy elmélkedése a negyedik ének elején, ezt egyértelműen Ariosztótól fordítja. A másik jelenet, ami pedig egy érdekes egyezés a két költemény között, az, amikor Ariosztónál, ugye Orlando megtudja, hogy Angelica, a költemény főhősnője, nem belé szerelmes, akkor örjöngeni kezd, és magán kívül van. És ez a jelenet lesz aztán Deliman örjöngésének a mintája. Talán emlékeztek rá, a 12. ének végén Deliman egy a fákat szabdalja, Zrínyi a medvéhez hasonlítja, hogy úgy tépi a Deliman a fákat, mert hogy a medvék, amikor mézet látnak, hogy ugye csöpög a fa tetejéről. Tehát ugye ez egy tipikusan ariosztói hasonlat, hogy kicsit komikus, de ugyanakkor így megvan benne ez az erőteljesség, ugye a medve. Viszont az, hogy ugye csöpög a medve orrára a méz, ez már egy ilyen ariosztói poén. Szintén Ariosztótól származik egy másik ilyen narratív merészség ez Zrínyinek, amire már utaltam szintén, amikor a 14. énekben megérkezik, ugye portusba húz már az én mágnes küvem engem, mondja Zrínyi, tehát közeledik az eposz vége, és itt várnak a barátaim, akik felsorakoztak, hogy gratuláljanak nekem a művem befejezéséhez. Ez a részlet is Ariosztóból származik, tehát Ariosztó is mondja, hogy imár itt behajózok én a kikötőbe, és kész lesz mindjárt a költeményem, és mindenki nagyon örül. Tehát Ariosztótól leginkább az ilyen narratív merészségeket vette át Zrínyi, nem pedig epikus jeleneteket, olyan helyeket vett át, ahol a saját költeményéről beszél, mert Zrínyi ténylegesen sokat beszél a saját költeményéről, tehát gyakran oda teszi, hogy de most már befejezem ezt az éneket, és a következő énekre hagyom a folytatást. Ez is egy tipikus ariosztói kezdés, illetve befejezés. Ugye Kovács Sándor Iván írt az irodalomtörténet 1998-as évfolyamában erről a Zrínyi narratív megjegyzéseiről, tehát amikor a szerző megszólal a költeménybe, vagy hát nem is a szerző, de a szerző mása. Ugye ez, mint mondtam, már kétséges, hogy hogy értelmezzük ezeket a megszólalásokat, hogy az epikus hagyomány részeiként, vagy pedig ténylegesen a költő Zrínyi megszólalásoként. Nagyon fontos forrása a Szigeti veszedelemnek, illetve az egész Zrínyi lírának a Marino is, akiről már így szó esett. Tehát Giovan Battista Marino. Ő olyan népszerű költő volt, mint mondjuk Milan Kundera ma, tehát hogy mindenki, amikor fiatal volt, ezt olvasta. Főképp azért, már így a 17. század elején, azért, mert rövid költeményeket írt, és mind tele volt tömve rengeteg koncertóval, tehát ugye a koncertó fogalma az valami bonyolult szellemességet takar, majd jövő órán beszélünk róla többet a lírai költemények kapcsán. A Marino hatása elsősorban a Zrínyi lírájára jelentős, tehát az idillekre, illetve az Arianna sírására és a fantázia poetikára, de az eposzra is hatott, tehát az eposzban is szerepelnek olyan részek, amelyek Marinónak az epikus költeményeiből jöttek át. Marino három epikus költeményt is írt, az egyik, és talán Zrínyi számára a legfontosabb, az a Strage dei Innocenti. Ez a magyar fordítás, ugye eredetileg azt jelenti, hogy az ártatlanok mészárlása, az a betleheni gyerek mészárlás. Ez egy négy énekes kiseposz, Marinónak csak a halála után jelent meg 1634-ben, és igazából más célja nincs, mint hogy minél változatosabb halálnemeket írjon le benne. Tehát ugye el tudjátok képzelni, mert ez már a festészetben is elég népszerű, ugye mondjuk van idősebb Peter Bruegelnek egy képe, ahol ugye elég sokféle módon szúrják le a terhes, illetve a kisgyermekes anyákat a gonosz Heródes katonái. Marino is igazából ezt a, hogy mondjam, gazdagságot próbálja kiaknázni a műben, tehát számtalan módon ölik meg az anyákat, ugye, amikor a gyerekkel egy karddal együtt szúrják bele őt a földbe, és hasonló finomságok, amelyek jellemzik. Zrínyi nem is ezt veszi át tőle, tehát Marinót valószínűleg nem az ilyen kicsit vérgőzős, túlzó leírásaiért kedvelte, hanem az eposz elején, ott, ahol lezajlik egy párbeszéd, ahol Isten és Pietá, azaz a kegyesség beszélget, és ugye megpróbálja a kegyesség meggyőzni Istent arról, hogy nincs szükség a megváltáshoz arra, hogy most ezeket a betlehemi gyerekeket leöljék. Tehát hogy igazából az jó, hogy Jézus megszületett, és eljött a megváltó, de mégsem lenne ehhez az üdvtörténethez szükség egy ilyen hatalmas mészárlásra. Ezt a Pietá adja elő, és hát ugye Isten erre válaszol, hogy jó lesz ez így, tehát tulajdonképpen nem mondja el az indokait, hogy mi miatt van szükség a betleheni gyerek mészárlásra a megváltáshoz. És hogyha emlékeztek a szigeti veszedelem elején, akkor ugye pontosan ugyanez a párbeszéd zajlik le Mihály arkangyal, illetve Isten között. Ugye megértesülünk, Isten előadja érveit, hogy a magyarság nagyon bűnös, meg kell büntetni őket. Mihály erre rákérdez, hogy rendben van, de pontosan miért épp Szigeti Zrínyi Miklóst, aki egy teljesen erényes ember. És hát Isten válaszol erre, azt mondja, hogy megpróbálom pontosan idézni. Ugye a 26. verszakban, te akarod-e én tanácsomat tudni, vagy elrejtött nagy titkaimat vizsgálni, az, melyeket te neked nem lehet tudni. Tehát magyarán azt mondja, hogy nem mondom el neked, Mihály arkangyal, hogy miért büntettem meg épp Szigeti Zrínyi Miklóst. Utána van még egy magyarázó verszak ugyanerről, ostorom szolgámra nem tiltom, hogy szálljon, melynek nem kell törődni semmit halálon, akarom néki könnyebbségére szálljon, és lelkének hűvösülésére álljon. Tehát itt ebben a második négy sorban Zrínyi azt mondja, vagy Isten azt mondja, hogy azért van szükség Zrínyi halálára, vagy azért nem baj Zrínyi halála, mert ő mindenképp a paradicsomba kerül, tehát tulajdonképp neki mindegy, hogy most hal meg, vagy később. Ugye mindenképp lelke hűvösülésére fog állni ez a történet. A lelke hűvösülése az ugye egy olyan ókeresztény fogalom, ez a refrigerium animi, az amikor a lélek egy ilyen nyugodt állapotba süllyed vissza. Tehát a paradicsomban ilyen refrigeriumban élnek az emberek, nincsenek ezek az érzelmi zaklatottságok, szerelmek, stb. Felfúvalkodottság, hízelg, és minden vétek elmúlik. Na tehát Marino igazából ezzel az indoklással hatott a Zrínyire, nem pedig ezzel a mészárlás leírással, amiről az a poszt nagy része szól. Hasonlóképp Jeruzsálemme distrutta, azaz a lerombolt Jeruzsálem című munkája is csak néhány vonatkozásában hatott. Nem is hatott ott sokban, mert ez egy eposz töredék, ami szintén Marino halála után jelent meg, csak a hetedik éneknek egy része maradt fent, tehát körülbelül egy ilyen 100 verszaknyi költemény. Ez eredetileg arról szólt volna, hogy ugye a lerombolt Jeruzsálem, tehát a Jeruzsálem lerombolásáról szól, amikor a rómaiak Titus hadai elfoglalják Jeruzsálemet, és ugye a templomot földig rombolják. Az érdekessége az volt a költeménynek, hogy a kiválasztott nép, tehát akik Jeruzsálemben éltek, a zsidók, ők lettek volna a költemény egyszerre negatív és pozitív hősei is, hiszen az ő megváltásukról lett volna szó a költeményben, viszont az ördög az beférkőzött a zsidók közé, és a rómaiak annak ellenére, hogy gonoszként harcolnak, tehát ugye jó lett volna Jeruzsálem, és a gonosz pedig római, így épp a gonosz keze, ami a gonoszt saját magát elpusztítja, hiszen a zsidók közé is befurakodtak a gonoszokat. Marino épp amiatt nem fejezte be valószínűleg ezt a költeményt, mert kicsit problematikus ez a felállás, hogy tulajdonképpen akkor ki a jó, tehát így nem maradt igazából hős a költeményre. Zrínyi ezt a 14. éneknél használja fel a varázslás jelenetnél, ott számtalan ilyen szörnyet idéz fel belőle. És hatott Zrínyire a legnagyobb Marino költemény, aminek tulajdonképpen a hírnevét is köszönhette. Ez 1620-ban jelent meg, az Adonis című eposza. Ez csak 20 énekes szemben Ariosto 46 énekével, viszont így is hosszabb, mint az. Tehát itt egy ének legalább 258 soros strófából áll, és szemben Ariostóéval még cselekménye sincs. Tehát az egész eposznak nagyjából az a cselekménye, hogy Vénusz beleszeret Adoniszba, majd Adoniszt ugye megöli a vatkan, és Vénusz kesereg ezen. Nem egy túlságosan bonyolult történet, nem is erről szól tulajdonképpen az eposz, hanem számtalan ekfrászis, tehát ilyen műalkotások leírása található benne. Egy teljes éneket szentel a korábbi olasz epikus költészet dicsőítésének, tehát van egy szökőkút, a szökőkúton vannak szobrok. A szobrokat leírja, utána pedig a szökőkútban hattyúk kuszkálnak, és ezek az egyes korábbi epikus költőknek a lelkei, akik szintén megszólalnak. Vagy például hosszasan dicséri a távcsövet, amit Galileo talált fel, tehát számtalan hosszú kitérő található benne, amelyek a cselekményt háttérbe szorítják. Zrínyi is inkább csak díszítő el, tehát nyilván ebből egy történeti jellegű eposzhoz nem lehetett átvenni mondjuk harci kitörést, vagy egy ostrom jelenetet, vagy még egy szerelmi epizódot se is, hiszen az is túl részletesen szerepel benne. Zrínyi ilyen kisebb díszeket vett át belőle, tehát például amikor a pokolbéli, tehát a pokol angyalai, azaz az ördögök rátámadnak Szigetvárára ugye a 15. ének elején, viszont támadnak az égi angyalok, és Zrínyi mondja, hogy az egyikük a szivárvány saját íját feszíti, és az íjával lődözi le a pokol angyalait, tehát ugye ez egy igen érdekes kép, ugye, hogy a szivárvány az ugye eleve íves, tehát ugye akár és amúgy meg tudjuk, hogy ugye Noé ezt kapta jelül a szövetségnek, tehát egy eleve egy égi járról van szó, amikor hát egy partra szállhatott, mármint Noé. Tehát ez a szivárvány lövi le a saját ívével, íjával a pokol angyalait. Ez a kép például Marinótól származik, tehát ő hajlamos volt ilyen elég kifinomult és hát mély képeket használni, és Zrínyi ezeket szívesen vette át tőle az eposza díszítésére. Ovidius metamorfózisáról már beszéltünk, tehát ugye a 15 ének struktúrája valószínűleg tőle származik, és kérdőjelesen, de megemlíthetjük Marco Girolamo Vida Christiás című költeményének a hatását is. Ez igazából nem is valószínű, hogy szövegszerűen hatott Zrínyire. Ez egy latin nyelvű költemény Krisztus életéről. Azért fontos ez az eposz, mert ez volt az első keresztény reneszánsz eposz. Tehát ugye tudjátok, hogy az antik eposzokban nagyon fontos szerepet kapnak istenek harcai egymással. Az istenek harcai sokat kísérleteztek azzal, hogy ezt hogy lehetne keresztény változatra átültetni a reneszánszban, tehát megpróbálták, hogy a különféle szentek lennének az egyes istenek, de ez nem járt sikerrel. Vida az első, akinek sikerült egy keresztény eposzt előállítani. Tehát az eposznak maga Krisztus a főhőse, és a nagy tett, amit véghez visz, tehát az eposzi tett, az pedig az emberiség megváltása, és sok olyan motívum előkerül benne, ami a keresztény epokában végül meghatározó lesz, tehát például a az ördögök tanácsa. Ugye ilyesmi nem volt az ókorban, hiszen ördögök se voltak, tehát az ókori epikus mintákban hiába keresünk ördögök tanácsát. Tasszónál már van, tehát hogy ott is összegyűlnek a gonoszok, és együtt támadnak a keresztények ellen, és tulajdonképp Zrínyinél is a 14. énekben, ahol ugye rátámad az a pokoli had, akit felidézett Alderán szigetvára, az is egy ilyen ördögi gyűlés, gyülekezet. Tehát ő találja föl az ördögi tanácsot, ő találja föl ezt a kérdés feleletet, hogy ugye Istent felelősségre vonja egy alak, tehát vagy ugye Marinónál láttuk a Pietas, tehát a kegyesség alakját, vagy Zrínyinél ugye Mihály Arkangyal, hogy mire fel ez a szenvedés, ugye Krisztust miért kell ennyire meggyötörni, miért nem jöhet el nélkül is a megváltás. Ez a párbeszéd már megvan Vidánál is. Tehát ő inkább egy ilyen programadó szerzőként fontos, szövegszerűen nem nagyon lehet kimutatni a hatását. Szövegszerűen ezzel szemben ki lehet mutatni egy jelentéktelen 17. századi szerző hatását, még esetleg érdemes megjegyezni a nevét. Ez egy bizonyos Scipione Henrico, vagy Enrico, egy szicíliai származású költő volt, aki aztán később Padovában és Észak-Itáliában ténykedett, jellegzetes akadémista költő és Marino követője, írt a lerombolt Babilóniáról egy eposzt, Babilónia Distrutta a címe. Ugye látjátok, hogy hány lerombolt város van, tehát már láttunk egy megszabadított Jeruzsálemet, egyszer aztán le is rombolták, most pedig egy lerombolt Babilont látunk. Henrico Scipione, tehát Scipio Enrico a neve. Ebben a lerombolt Babilóniában egy nagyon egyszerű történetvázra számtalan erotikus jelenetet fűz fel, tehát szerepel benne olyan jelenet, amikor mondjuk az egyik keresztény főhőst, Filénót, aki ugye a tasszói Rinaldónak a megfelelője, megtámadja egy pogány varázslónő, egy bizonyos Bessana, és amikor így nagyon közeli testi kapcsolatba kerülnek, akkor Filénó szívrohamot kap és meghal. Tehát ez ugye mit jelképez? Hát nyilván azt, hogy a bűnökkel nem szabad közeli kapcsolatba kerülni. Enrico minden egyes ének elé egy allegóriát illeszt, és ott elmagyarázza, hogy mi is történt az énekben. Ugye itt is az volt, hogy volt egy jó keresztény, akit megfertőztek a bűnök, de ezért elnyerte méltó büntetését, a halált. Ezzel szemben a másik főhős, a másik igazi keresztény hős végül eljut Babilóniába, ami ugye tudjuk, hogy ugye a bűnök jelképe már nagyon régóta, és azt lerombolja, tehát meghódítja a Babilóniát, és a földdel egyenlővé teszi. Enricónak ilyen allegóriája vannak, hogy az minden egyes elsütött ágyú lövés, ami Babilóniára repül, az egy-egy erény, ami a bűnöket teszi földdel egyenlővé. No, tehát ez az eposz is hatott, de csak egy ilyen technikai részlettel. Alderán a varázslásának leírása, tehát ami a 14. énekben olvasható Zrínyinél, hogy hány cirkulust húz maga köré Alderán. Itt egy nagyon részletes leírás olvasható, hogyha emlékeztek, ugye három kört rajzol maga köré, minden egyes égtájra fektet egy-egy keresztény hullát, és a köröket pedig a keresztény hullák vérével rajzolja meg maga körül. Tehát ilyet nyilván Zrínyi nem talált volna ki saját magától, hanem ettől a jeles olasz szerzőtől vette át a leírást. Ezen kívül van számos eposz, ami nem hatott Zrínyire, mégis meg szokás emlékezni, mint párhuzam, mint olyan eposz, amit ismerhetett. Ugye ilyen például Homérosznak az Iliásza és Odüsszeiája, ugye iskolában olvasták, tehát biztos valamennyire ismerte. Ilyen Lukánusznak a Fárszáliája, ez szinte biztos, hogy ekkor még nem olvasta, csak az 50-es évek végén olvasta, talán majd jövő órán beszélünk róla. És a horvát eposzköltők, ugye Horvátországban már sokkal nagyobb epikus hagyomány volt, mint Magyarországon. Tulajdonképp az a meglepő, hogy Zrínyi nem horvátul írta meg ezt az eposzt, nem pedig az, hogy magyarul megírta. Hiszen Horvátország az ugye ott van egy karnyújtásnyira Olaszországtól, és Ragúzában, illetve Dubrovnikban, illetve Riekában, Fiumében szinte azon nyomban, ahogy megjelenik egy híres olasz költő, rögtön lefordítják horvátra. Tehát például Marinónak, aki 1602-ben adta ki az első kötetét, már 1602-ben lefordítják néhány versét. Tehát egy sokkal közvetlenebb költői irodalmi kapcsolat van az olasz irodalmi élettel, ami akkor az elit Európában. És nagy epikus hagyomány van már, egy Marulich nevű szerzőnek van egy Judit című eposza, amiről nemrég Lőkös István írt hosszú összehasonlító elemzést. Igazából ezt sem mondhatjuk, hogy hatott Zrínyire, illetve van egy Gundulich nevű szerzőnek egy Oszmán című török tárgyú eposza, ez sem hatott igazából Zrínyire. Igen. Amiről még szeretnék beszélni, de már nem fogok, az az imitáció elméleti kérdése, ez majd jövő órára tevődik át, és akkor ott folytatjuk tehát a jövő órán a lírai költeményekről és a prózai művekről lesz szó. Köszönöm.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Elhangzott a magyar irodalom barokk korszaka, a heroikus barokk, Zrínyi Miklós szigeti veszedelem. Kisfarkas Gábor előadását közvetítettük az ELTE BTK-ról. A felvétel 2005 márciusában készült.